95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra. Hírek a Szent István Rádióban. A Szent István napi ünnepség sorozat programjait ezúttal is fokozott figyelem övezte Budapesten, amint egy 20 rendezvény helyszínen több százezren fordultak meg 4 nap alatt. Az időjárás sem tántorította el a vendégeket, Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát kiemelt érdeklődés kísérte, közölték a szervezők ma az MTI-vel. Azt írták, több mint 100 zenei, kulturális és gasztronómiai program közül válogathatott az idén is a Szent István nap közönség. Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatták a számukra legkedvesebb elfoglaltságot Budapest legszínesebb rendezvény helyszínein, a belvárosban, a Budai Várban vagy éppen a főváros zöld területein. A közlemény szerint a multidéző és a legnépszerűbb hazai zenei előadók mellett berzenészek, komoly zenei formációk, a kortárs irodalom ismert alakjai, történelmi és hagyományőrző társulatok, színészek, a divat és dizájn szakma elismert szereplői, a magyar gasztronómia színe java, interaktív kiállítások, bemutatók, valamint a látványos légiparádé gondoskodott arról, hogy méltó módon emlékezhessünk meg az államalapítás ünnepéről, Magyarország születés napjáról. Sok százmilliós pert vesztett a központi kórház, írja a bon.hu, évekig tartó pereskedés után került pont az ügy végére. Jelentős összeget, a hírek szerint közel 1 milliárd forintot és annak 6 évnyi kamatait kell kifizetnie kártérítésként a MedCenter Kft. Számára, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórháznak és oktató kórháznak a debreceni ítélőtábla jogerős döntése alapján. Az ügy előzményeivel részletesen foglalkozott a bon.hu. Eszerint a felek 2006-ban kötöttek onkológiai betegellátásra vonatkozó 15 évre szóló szolgáltatási szerződést. A társaság azt vállalta, hogy 2 új lineáris gyorsítót és 1 CT-t telepít, azokat üzemelteti és karban tartja. Az ominózus szerződést a MedCenter 2018. április 12. napjával felmondta. A lap úgy tudja, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház vezetése a jogerős döntést követően a végrehajtás felfüggesztését kérte a kúriától, arra hivatkozva, hogy az összeg elvesztése problémákat okozhatna a működésben. Elkezdődött a 23. Vidor Fesztivál pénteken Nyíregyházen, a Vidámság és Derű országos seregszemléje mottóval rendezett 9 napig tartó kulturális eseményen, világ- és könnyűzenei koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel és színes utcai forgataggal várják a közönséget a nyírségi megyeszékhelyen. A megnyitón Novák Iréna, kulturális és innovációs minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára elmondta, nem véletlen, hogy az elmúlt 20 évben a Vidor Fesztivál Magyarország közkedvelt és jelentős eseményévé nőtte ki magát. Évről évre fenntartani, erősíteni és tartalommal feltölteni már-már küldetés, fogalmazott a helyettes államtitkár, hozzátette, minőség és szórakoztatás jellemzi ezt a rendezvényt, amely egyedülállónak számít az ország gazdag fesztivál kínálatában. Az Ózdi rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt nyomoz egy 35 és egy 29 éves helyi, illetve egy 38 éves hangonyi férfival szemben. A trió 2024. július 30-át megelőzően Ózdon kereskedett, a tiltott szert fiatalkorúaknak is értékesítették. A két idősebb férfit a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály munkatársai július május 30-án fogták el. A rendőrök az autójuk átvizsgálásakor több mint 20 gram fehér kristályos anyagot foglaltak le. A nyomozók a három dílert gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve később a bíróság le is tartóztatta őket. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje. Tájékoztatta a vasúttársaság az MTI-t, ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. A közleményben felidézték, a kórházban még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki a múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csak a szerencsém múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Mai műsorunkban köszöntjük Mezőkövesd legújabb díszpolgárát, majd elmegyünk Bugacra, ezután pedig a debreceni virágkarnevál rendezvényein is részt veszünk. Először Kovács Szabolcssal beszélgetünk Mezőkövesden.
Igen, azt meg szeretném neked mutatni, azt a képet, az, amikor a kisunokáim azt mondja, hogy csak itt van, látod? Itt vannak a
Matyóban.
Igen, a Jézus
szívek.
Hát nem bizony. Hát van, a legnagyobb ő nem volt itt, ő már 18 éves elmúlt, de a középső lány, hát ő is 174 centi már. Tőlem 4 centivel magasabb, a kicsi, aki most lesz hetedikes, ő is nyúlik, ilyen hosszú fajt, látod ott mellettem, hogy magasabb az unokám, a lány, mint én.
Na most nem véletlenül vannak ott melletted?
Hát nem véletlenül vannak mellettem, mert azért sok kép készült, igen. A Szent István napi nagy nemzeti ünnepünk az nagy ünnep volt számomra, augusztus 20-a, mert hogy a Mezőkövesd város önkormányzata képviselőtestülete a polgármester úrral, dr. Fekete Zoltánnal, államtitkár úr, miniszterhelyettes úr Tálai András adtak át egy kitüntető címet, a Mezőkövesd díszpolgára címet, ami azért is volt nagyon-nagyon-nagyon nagy jelentőségű nekem, mert hogy Mezőkövesd város díszpolgára volt édesapám is annak idején. És ugye milyen büszke voltam mindig itt a kiállító házamba, a dísz, a dicsérő, vagy a kitüntető sarokba. Ott volt a váza, a hollóházi váza, meg az oklevél, a édesapámnak a díszpolgári oklevele. És most én is mellé tehettem. Tehát ugye egy családon belül Mezőkövesd városnak két díszpolgára is a családunkban van.
Nem tudom, vágytál erre, vagy gondoltál erre, vagy pedig hát úgy gondoltad, hogy egyszer azért muszáj, hogy megkapd, vagy pedig éppen ez a pillanat jött el, amikor már te másra úgy nem is igen törekszel, mert Mezőkövesden belül már más kitüntetést nem lehet. Akkor egy nagyot úgy sóhajtottál, és megköszönted mindennek, a körülményeknek, mert hát azért voltak olyanok is, akik nem adták volna meg.
Ja, hát olyan sajnos előfordulhat, hogy van, akinek esetleg más jutott volna eszébe, vagy esetleg az nem jó, hogyha... De nem, mert ilyenre nem is gondol az ember, nem. Ez egy nagyon nagy elismerés, és én nagyon-nagyon boldog voltam, mert azért elő szokott kerülni az a kép, amikor édesapám kapta meg ezt a címet, és ott a polgármesteri hivatalban volt akkor az ünnepség, és akkor ott ülök édesapám mellett, és akkor, hogy ne kelljen neki tartani a vázát, meg a oklevelet, meg a virágcsokrot, ugye el volt osztó feleségem is, nála meg ez a váza is. Most, tudom én, az idén is volt már, hogy előkerült ez a fotó a odahaza, és ugye olyankor az ember mindig megkönnyezi, mert hogy nekem édesapám mindig velem van, de azért a fizikális jelenléte is csak hiányzik. Én nagyon sokat kaptam a családomtól, a szüleimtől is, meg az én családomtól, ugye a feleségemtől, meg a gyerekeimtől, unokáimtól, mert hát az, amit én csináltam, ahhoz azért a család türelme is kellett, meg a segítsége, mert azért voltak olyan időszakok, hogy 5 hétig nem voltam itthon, mert 6 nemzetközi kiállításom volt, mert én Nürnbergbe elkezdtem, este bontottuk a kiállítást, és én nekem éjfélig Berlinbe kellett érnem, mert Berlinbe volt egy óriási utazás kiállítás, ahol a magyar pavilonban a bútraim ott kellett, hogy legyenek, és még éjszaka megcsináltuk a kiállítást, akkor a berlini lement, akkor át a túloldalra, a Franciaországba, Strasbourgba, a Európai Unió parlamenti épületébe, a március 15-i ünnepség sorozat kapcsán szintén az én bútoraim jelentették a környezetet, a dekorációt az ünnepséghez. Akkor onnan tovább Saarbrückenbe, onnan tovább Mannheimbe, és úgy vissza, tehát 5 hétig, ami azt jelentette, hogy az itthoni férfi dolgokat, vagy az intéznivalókat, a ház körüli dolgoktól kezdve minden, meg egyáltalán a gyerekekkel is ez mind-mind akkor a nejemre hárult. De a gyerekek egyébként folyamatosan besegítettek, tehát a feleségem is, a szüleim is, ez a ház, ahol most vagyunk, ez 40 éve alkotóházként. Most az idén jubilál, 1984-től működik alkotóházként a családunknak, ugye, mert édesanyám is hímző népművész volt, a feleségem is íróasszony lett, ugye, meg gyönyörűen hímez, a férfiak meg a festőasztalosok. És 40 éve használjuk, és édesanyám is ügyeleteskedett itt, fogadta a vendégeket, beszélt a matyóságról, hímzett, volt, hogy 6 barátnőjével itt ültek, tanyáztak az udvarba, tanyáztak, úgy mondták.
Kiültek,
de hímezni, tehát az asszonyok, a nők annak idején soha nem volt, hogy ültek karba tett kézzel. Valami mindig volt. Emlékszem rá, hogy a régi paraszt családokban is, hogy ültek az asztalnál valami miatt ünnepségre készülve, és mondjuk a Mariska leült és karba tett kézzel ült a lócán, akkor vagy a nővére, vagy a nagymama húzta meg a foncsikját, vagy adott egy barackot neki, te Maris, te! Hát nem csinál semmit? Hát, hogyha nem tudsz hímezni, akkor babot pucolja, járjon a kezed. Ugye, hogy az mindig hozzátartozott. És ugye ezekről a szokásokról, a régi dolgokról anyukám is, édesapám is a vendégeknek nagyon sokat beszélt. És ugye én meg közben még így dolgoztam, hallottam ezeket. Ugye ezeket utána én kaptam meg, és most már én mondom ezeket el a vendégeknek, hogy a matyó szokásokat, a hagyományokat, a hímzésnek a sajátosságait, meg a festett bútornak a sajátosságait.
Gratulálni kell, mondtad is, hogy majd 20-a után jöjjek be, és gratulálhatok, ez természetes, ez a legnagyobb, ugye, amit mondhatunk, mezőkövesd elismerése, a tiszpolgári, ez úgy mondhatjuk, hogy determinált volt, meghatározta a szülőknek a tehetsége, apukádé, anyukádé, és az utána való, nem is tudom, a 90-es évektől való hozzáállásod, mert hát muszáj volt tanítani, akkor még abból meg nem lehetett volna élni, amit esetleg népi iparművészként vagy népművészként kaptál volna. Tehát mégiscsak valami meghatározta a sorsodat.
Hát igen, ez így van, de azért hozzá kell tennem, hogy én tanítani is nagyon szerettem, nem véletlenül mentem.
Hát a rajzot könnyebb is, mint mondjuk mást.
Hát igen, igen, a készségtantárgyakat, a másik pedig, hogy ezek olyan dolgok, tehát nem olyan, mint egy angol-magyar tanárnak, hogy a felkészülni úgy az órára, dolgozatot íratni, azt oda-haza javítani, vagy egy matek, fizika szokos, ugye nekik egészen más a dolog, de egy készségszakosnál, rajzszakosnál bennünk van. Hát igen, annak idején az egyik professzorom mondta a pedagógiai vonalon, hogy én azt tudom, a Kovács Szabolcs azt tudja, amit nem lehet megtanítani. Bánni a gyerekekkel, átadni az ismeretet. Tehát ez a határozott fellépés, vagy hogy mondjam, ez a természetes határozottság, ez a nem bátorság, nem is nem bátorság. Ez, ugye mert nagyon sokan vannak annak, akiknek ez gondot jelent, ugye, hogy a sok gyerekkel, esetleg 30-40 gyerekkel egyszerre foglalkozni, de én mindig szerettem az ismereteket átadni. Engem az első tanítási gyakorlatom már, amikor első órát tartottam, akkor megfogott az, hogy ugye a gyerekek velem szemben tágra nyílt szemmel, szívva szinte belőlem az energiát, minden szót hallani akartak, minden szót magukévá akartak tenni, tehát ez a befogadó készség, ez a kíváncsiság, ez fogott meg, és bennem az utána örökre meg is maradt, tehát a tanításom során ez nagy-nagy motiváció volt mindig. De szerintem én most is azt csinálom, az ismeretek átadását csak nem csak a gyerekeknek, hanem a vendégeknek. Azoknak a vendégeknek, akik úgy jönnek be, hogy valami bútorfestő, vagy kiállítóház, bemenjük, bejönnek, és utána nem mennek el, hanem hosszú időt, 20 percet, fél órát eltöltenek itt mellettem, én festegetek, és közben beszélek. És akkor utána esetleg ők kérdeznek rá, mert olyan információkhoz jutnak, meg látják azt, hogy én szívesen elmondom ezt, ami oda köti őket mellém a széken.
Mondjuk soha nem kaptál volna úgy elismerést, hogy csak itt pingálsz, festegetsz, hagyományt őrzöl, nem is őrzöd, hanem fejleszted a magyar népi hagyományokat, a magyar népművészetnek azt az ágát, ami a festészetnek, a butorfestészetnek, illetve hát mindenfajta olyan táblafestészetnek a megmaradását biztosítja. És ugye ezért kaptál most egy kitüntetést, de még lehet, hogy másra is felterjesztenélek, mert ezek nélküled, illetve hát egy jó pár ember nélkül, aki még próbálkozik, az nem maradna meg. De a Kovács Szabolcsi és az apukád féle festészet és faragásnak a megmaradása az a ti családotokon belül marad, és valószínű, hogy azért nélkületek nem maradna meg. Jöjjön el mindenki ide a Kisjankóbori utca hány szám alatt, vagy?
10 szám
alá, és akkor nézze meg. Ez már az igazi magyarság.
Igen, igen, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon sajátos, ez az úgynevezett habos rózsás festés, igen. Az, ami nem olyan, hát nekem, ha úgy mondom, vagy úgy veszem, akkor egyszerű, de nagyon nem, nagyon nehéz. Tehát ahhoz olyan gyakorlatnak kell lenni, olyan ismeretekkel kell rendelkezni, tehát az, hogy ez nem egy előrajzolt, tehát nincs, hogy előre megkomponálom, amit én rajzba, vagy skiccem, vagy akár megfestek egy vázlatot hozzá, tehát ilyen nincs, hanem az, amikor készül a bútor, mert ez nem csak festés, vagy ahogy említetted, hogy pingálás, hanem ez festett bútorkészítés.
Alkotás.
De festett bútorkészítés. Ebben benne van a bútor. Tehát bútor nélkül, amit én tervezek, jó, most már külső segítséggel megy a kivitelezése, magának a bútor farészének az előállítása, de ez a amikor én ezt tervezem, én már akkor látom, nekem ott van ebben a fejben az a minta, az a kompozíció, ami oda fog kerülni. És ez ennek a kompozíciós készségnek is meg kell lenni, nem beszélve a technikai részéről. A másik, hogy a síkra irányú festés, tehát hogyha megnézzük például a hímzés mintát, a motívumrendszert, az egy-egy ecsetvonal, a szíromlevelek. Tehát nagyon folyamatosan lehet készíteni. A festett bútornál, ha megnézzünk egy rózsát, vagy egy tulipánt, 5, 6 réteg van rajta, és a rétegeken belül is átmenetes, térhatású a festés. Tehát annak az elérése közben a száradási időket figyelembe véve 8-10-szer annyi ideig tart, mint egy hímzés mintának a megfestése. Tehát időben is sokkal nagyobb időintervallum kell hozzá, a száradásokat figyelembe véve, a másik pedig a technikai része magának ennek a festésmódnak, tehát ennek benne kell lenni a kéznek. Ez 66 évet kell festeni, de egyébként 72 éves elmúltam, de még most is tanulok. Tehát rá vagyok kényszerítve, mert új festékek vannak, megszűnnek dolgok, vagy ahogy én a festéket már magam készítem, az alapanyagok változnak, már nem tudom beszerezni, vagy nagyon rossz minőségben tudnám beszerezni ezt az alapanyagot, amiből a festéket készítem, vagy a lakot készítem. Tehát rá vagyok kényszerítve arra, meg nem beszélve arról, hogy az igények is változnak. Tehát én nem dísztárgyat akarok készíteni, hogy jaj, de szép az a szék, jaj, de szép az a láda, és akkor beállítják a sarokba, hogy szabad csodálni, nézni, hanem az, hogy a székre üljenek rá, azt a ládát használják, a gyerekek üljenek rá, a ruhát benne, a kesztyűt, a sapkát, a sálat, a hajkefétől kezdve, mit tudom, a kisméretű ládába, tehát, hogy ez, meg az ágyat, az asztalt, az asztalon étkezzenek, ugye, tehát, hogy használatban legyen az, én használati tárgyakat készítek, csak egy kicsit a matyóságra, egy kicsit az észak-magyarországi régió régi paraszkultúrájához szervesen hozzátartozó díszes, festett, virágozott bútorokat készítek.
Azért mosolygok közben, mert már annyit beszéltünk, annyit beszélgettünk, szinte majdnem minden gondolatodat ismerném, hogyha tudnám, hogy pontosan mire gondolsz, de ez nem igaz, mert mindig más és más. Annak ellenére, hogy már a 70-en felül vagy, nagyon-nagyon szépen össze tudod magadnak pakolni, hogy mi az, amit még szeretnél. Hát ettől többet nem nagyon tudom, hogy lehet-e adni. Lehetne. De hát akkor azért gondoltam, hogy ez lesz a válasz, hogy lehetne, de hova?
Hát az lehetne, hogyha már a gyerekeim nem, mert a lányom is gyönyörűen festett annak idején. Ma is fest, igen. Csak meg a fiúk közül a kisebbik, a Bence, ő is gyönyörűen fest, tehetséges, nagyon szépen feliratoz, mindent meg tud csinálni, de nem szerelmes. Aha. Tehát ezt a tevékenységet, ez nem úgy van, hogy 6-8 óra egy nap, hanem 16-18 óra. Tehát ezt
még álmodban is néha.
Szerelemnék, igen, ezzel élek, mert de nekem ez nem munka, nekem ez szórakozás, nekem ez öröm, nekem ez hobbi, ez szerelem, de ha ez nincs meg, akkor ezzel nem szabad foglalkozni. Illetve szabad hobbiként, természetesen, hogy ne. De egyébként a gyerekek közül a nagyobbik fiam is, ugye ő a bútorok tervezésében, ő a hálószoba bútorait, a angol fiókos szekrényt, meg a sarokbeépítéseket, a franciáktól kezdve a komódot, mindent ő saját maga tervezett. Én csináltam meg neki, de ő tervezte saját magának.
Jönnek vendégek közben.
Igen, közben bejöhetnek.
Hát nem ijesztjük el mi.
Jó.
Akkor vendéglátás.
Nem, akkor elmondom önöknek is, hogy ez a hagyományos, háromosztatú, alföldi típusú parasztház, ugye a bejáratnál itt a pitvar, a konyhával, füstös konyha volt ráadásul, hátul a kamrarész és a tiszta szoba, ott voltak ezek a szép festett bútorok, mert hogy ez a ház a festett bútorokról szól, többek között, meg a festett tojásról, meg a hímzésekről, mert hogy édesapám festőasztalosult szintén, meg nagyapám is, meg én is, a hölgyek pedig hímzők, mint a rajzolók.
Kíséred őket, vagy pedig várjuk.
Nyugodtan. Nézzenek szét, mind a három helyiségben nyugodtan, mi meg közben itt kotyogunk, jó?
Na, hát azért élőház, tehát ez nem úgy van, hogy itt csak azért vagy itt, hogy lássanak, hanem azért is, hogy valamit kapjanak is az emberek, lehet vásárolni bizonyos kis apró tárgyakat is, meg hát megrendelni is.
Megrendelni is, úgy van. Hát a múlt héten például nagyon izgalmas volt, mert hogy itt volt egy Tibetben, akkor a feleségem volt bent, egy tibeti illetőségű úr, illetve család, aztán amikor én voltam itt, akkor ausztrál, meg francia, meg magyar turisták voltak egyszerre bent. Úgyhogy a franciául, hát nem nagyon tudok, de azért néhány szót, meg még az Ausztráliában élő hölgy, akinek a férje ír származású ausztrál férfi, ő segített be, mert ő egy kicsit tudott franciául, ő segített fordítani a francia vendégeknek, mert ez az ausztrál házaspár, hogy évente, két évente jár haza, és olyankor mindig meglátogatnak Mezőkövesden. Itt van valahol a Mátrában nekik valami házuk, és ilyenkor el szoktak jönni, és ajándékokat, amit a családnak szállnak otthonra, a születésnapokra, a karácsonyra, egyebekre, azt ilyenkor szokták tőlem megrendelni, és most is úgy volt, hogy mentek Nyíregyházára, és visszafelé jövet, három nap múlva jöttek be a kéz házszámtáblát is kellett csinálni, feliratot, ládikát, sámlét, akkor képkeretet kellett nekik csinálni, ilyen magyaros képkeretet, hogy a régi képeket be tudják helyezni. Úgyhogy a nemzetközi találkozó pont is. És akkor ugye, hogy örülnek is egymásnak, meg hogy próbálják mutatni, hogy ők milyen tájékozottak, még néhány dolgot ők mondanak, ugye, hogy a egymásnak segítve, mert én közben dolgozok, festek, és akkor ugye, hogy hát igen, hogy ez a régi, ez a szín, ez a kék szín, mondja az ausztrál a franciának.
Mondjuk az az érdekes, hogy ilyen töménységben a matyó nem jelenik meg, mondjuk a hímzésen sem, meg sehol másutt sem, csak ezekben az apró tárgyakban, illetve hát tükrök, meg bútor.
Hát a bútoron, a ládán, igen, a láda eleje, a ládának, a kelengye ládának a teteje, az tele van festve. Egyébként a hímzések szintén telefestettek, hát a kötényen nincs szabad hely. Van egy szó a matyóknál, öcsetesen van valami. Mit jelent ez a szó, hogy öcsetesen? Zsúfoltan. Sűrűn, zsúfoltan, öcsetesen van. Hogy nincs szabad hely, a köténynek az anyagát nem lehet megállapítani, hogy milyen színű, mert annyira tele van borítva a szép hímzett virágokkal. Feliratokat meg olyat készítek itt a helyszínen, amit kérnek, igen. Meg a hátuljára is, tehát hogy anyukának, vagy a mamának szeretettel.
Hát azért pihenjél egy kicsit, vagy ilyenkor
hát most pihenek.
Ez az öröm, igen. Amikor jönnek és néznek.
Így van. És a legfiatalabbak azoknak örülök, rácsodálkoznak, hogy ilyenek tárgyak között éltek az emberek, meg akkor ráülhetnek, a kis széket szokták mondani, hogy, és anyuka szól, hogy nem szabad rá, én meg mondom mindig, hogy de rá szabad ülni, az arra való, sőt. A kisunokáim is az egész házba húzzák magukkal, van benne egy kis nyílás, meg lehet fogni, és akkor viszi a lakásba éppen, ahol játszani akar, viszi magával a kis széket, a sámlicskát.
Ugye itt nem kell azt mondani, hogy a szegénység, ez nem a szegénységnek a jelzése, nem. A túldíszítettség, meg a díszítettség, hanem az léleknek a tükröződése.
A szegény embernek is megvolt, a paraszt családoknak is megvolt a szép iránt igénye. Csak ők nem herendi porcelánt vettek, nem munkácsi festményt, vagy olyan textilek, nem. Hanem ők saját maguk próbálták a környezetüket szebbé tenni. Természetesen aztán utána ehhez alkalmazkodott a kézműves ipari is. Például itt a közelben Bélapátfalván volt a cserépgyár, igen. Igen, nem cserép, igen, nem a gyagból készült, hanem ilyen kaó. Igen. Egy kicsit vastagabb a nemes porcelántól, a kicsit a hangja tompább, mint a nemes porcelán, de az is itt volt a közelben, mert a holoházi porcelángyárnak a termékei közül is nagyon sok családnál megtalálhatók ezek a dolgok. Tehát ezek hozzátartoztak a férjek, a feleségnek a csigatészta készítőt, a mángorlót, azt nem csak elkészít, megfaragta szívecskét, rózsát vagy tulipánt is faragott hozzá kis levelekkel, hogy szép legyen, esztétikus legyen. A ház az oronfal, nem csak egy egyszerű deszka oronfal, hanem az meg volt
a vérteleknek.
A vértelek, igen.
Nagyon köszönöm, átadlak most már a vendégeknek. Gratulálok még egyszer, vagy ötödjére is.
Köszönöm szépen Mezőkövesd városának, és neked meg a külön a gratuláció.
Kovács Szabolcs mezőkövesdi butorvirágozóval, a város legújabb díszpolgárával beszélgettünk. műsorunk folytatásában Bugacra megyünk.
Dr. Kilián Imre vagyok, egyetemi oktató, és mindemellett hagyományőrző és zenész is.
Milyen öltözetet látok én itt?
Ez egy csángó ruházat, egy autentikus csángó viselet, amelyet én felhúztam. Itt az az igény és az a követelmény, hogy mindenki lehetőleg valamilyen autentikus viseletben jelenjen meg. A többiek inkább honfoglaláskoriban vannak. Én kötődöm csángó földhöz is, és éppen ezért húztam ezt a viseletet fel a csángók iránti tiszteletem jeléül.
Mert ugye a székelyt ismerjük, valahogy jobban többször is láttuk, a csángók azért egy kicsit elcsángáltak, ugye? És azért talán nem láthattam, én meg is lepődtem, de talán kényelmes is, mert fehér, és mellette pedig tartja, gondolom, a külső napot elküldi.
Hát igen, nagyon kellemes ruházat, ugye? Tényleg a napot nem szedi magába, fehér alsóból van, és egy fehér ingnek mondják, ami úgy térdig is leér, és egy öv, hát nekem ez a bőröv van most rajtam, de van egy ilyen mintás is, néha azt szoktuk felhúzni. Igen. Hát a csángó nép az meg, hát ezt mi innen úgy gondoljuk, hogy ők elcsángáltak, ők egész másképp gondolják. Ők úgy gondolják, hogy hát az Árpáddal, a besenyőkkel, a kunokkal, a nem tudom kikkel odaérkeztek, meg a hunokkal is, bocsánat, és ott úgy ott maradtak, és valahogy rajtuk ragadt ez a magyarnak ez a furcsa dialektusa, amit nem is nagyon értünk meg, hogyha oda megyünk. És hozzájuk képest a magyarok bementek Kárpát-medencébe, ugye?
Hát, hogy visszajöttek, úgy is mondhatjuk.
Úgy is mondhatjuk természetes módon. És ők ott éldegéltek tovább, hát éppen erre igazából nincsen történelmi bizonyíték van több mindenre, például II. Endre királyunk alapított ott egy püspökséget, a Milkói püspökséget, amelynek ugye van nyoma meg, írásos nyoma is. A püspökséget ugyan a kunok megkeresztelkedése céljából alapították, de én feltételezem, hogy félszemmel ott levő magyar ajkú csángóságnak a lelki életére is gondolhattak.
Ezt már nem hordják, ugye? Ott. Vagy még van, aki felveszi esetleg? Ez munkaruha vagy ünnepi?
Ez egy általános ruházatot. Manapság gyakorlatilag ugyanúgy élnek, mint mi Magyarországon. Még egy-két emberöltővel ezelőtt, tehát mondjuk a rendszerváltás korában is előfordult, hogy mondjuk egy anyóka ilyen ruhába, vagy ennek a női változatába ment ki kapálni a földre. De manapság ilyeneket már nem hordanak, csak ünnepi alkalmakra, úgy, mint ahogy mi is tesszük itt Magyarországon, tehát ugye Kiki ugye maga is most farmerba jött, Isten éltesse, semmi probléma, de gondolom, hogy alkalom attán fölhúz valami szebb ruhát, viseletet, valami mást. Pontosan ugyanez van a csángóknál is.
Hát, hogyha lett volna ilyen nekem, valószínű, hogy abba jövök, de hát nekem a feladatom inkább a... hogy tartsam ezt a mikrofont, mert pedig az, hogy most hagyományőrző ruhába vagy lóháton jöjjek, de természetes, hogy illő lett volna, köszönöm, következő évben, hogyha lesz, jövök. És hogy került kapcsolatba a csángósággal?
Ez egy érdekes történet azért, mert a családom az Észak-Magyarország, én magam Egerbe születtem, és Miskolcon voltam gyerek, úgyhogy sokféle ilyen észak-magyarországi szállal van kapcsolatom, még mindig, bár most már elég ritkán járok arrafelé. Valahogy úgy elkezdődött bennem ez a dolog, olyan fele annyi idős lehettem, mint most, tehát olyan 30 év körül voltam, és mindenképpen ki akartam jutni, és mindenféle rossz híreket hallottam. Az egyik rossz hír az, hogy nem is biztos, hogy nagyon szeretik a csángók, hogyha sok magyar oda járkál, ugye? Tehát, hogy ezt főleg a székelyek mondták, és hozzáteszem, hogy a székelyeknél a csángóknak van egy kis negatív felhangja, lehet, hogy az elcsángálás miatt, meg azért, mert ők már ugye, a székelyek nagyon büszkék a magyarságukra, de a csángók azok nem tudnak úgy magyarul, tehát ők nem is mindegyiki tudja, hogy ő magyar-e vagy nem magyar igazából, tehát nagyon kevés már az, aki magyarul beszél.
Harmada, azt hiszem, azt mondták, egy harmada töri, egy harmada románul beszél, egy harmada pedig még a gyönyörű, szép, régi magyar nyelvet beszéli.
Hát ez egy elég érdekes általánosítás. Én ennél rosszabb számokat tudok mondani. Egy dolog biztos, hogy Moldvában olyan 200-250 ezer ember lélek, aki katolikus. Na most a románoktól a vallás különbözteti meg alapvetően. Katolikusok nem csak magyarok, de föltételezhető, hogy azok mind csángók voltak valaha, de létezett, de csak egy-két ezres ilyen lengyel, meg egyéb beszivárgás, akik a katolikus hiten voltak. Tehát feltételezhető, hogy olyan 200-250 ezer, akik valaha csángok voltak, és ezek közül, akik a magyart úgy értik, vagy beszélik, hát az maximum 50 ezer.
Ugorjunk egyet Csángóföldről Egerbe, mégpedig egy emléktábla kapcsán derült ki, hogy hát bizony önnek kis köze van ehhez.
Én az utóbbi 10 évben majdnem minden nyáron jártam Csángóföldre gyerekeket kobzára tanítani. Klézsébe jártam a Duma István András barátom meghívására, és ott gyerekeket tanítottam. És Klézsének van egy nagyon nevezetes és mindmáig tisztelt lelkipásztora, úgy hívják, hogy Petrás Ince János, aki még ráadásul vértanú is volt, a pontos körülményeit a halálának azt nem tudom elmondani. És ez a Petrás Ince János, ez egyrészt szolgált valahol Szegeden egy pár évet, mármint talán fiatal pap, vagy valami ilyesféle, és az EGRI szemináriumba végzett, tehát az EGRI papnevelő intézetbe, és úgy került Csángóföldre, és amikor én ezt a történetet megismertem, én úgy éreztem, hogy nekem van valami közöm ehhez a vonalhoz, mert hát én is Egerbe születtem, és elkerültem valahogy a Klézsére, ugye, ahol ez a lelkipásztor szolgált, és Szegeden a szegediek azok tisztelt ma is ezt az emléktáblát, és ott évente szerveznek egy koszorúzási ünnepséget, hát nem egy hétágra szólót, hát mit tudom én, 10-20 ember összegyűlik, zenélnek, énekelgetnek, meg egy koszorút vagy egy virágcsokrot oda felhelyeznek, és én úgy gondolom és javaslom az EGRI barátaimnak és földieimnek, hogy ezt meg lehetne szervezni ott is, de én pillanatilag Baranyából ezt biztos nem tudom megszervezni.
Csángálunk egy kicsit Csángóföldről, Miskolc, Eger, Baranya, de közben még a kobozt nem is láttam, vagy játszott ma?
Ó, hogyne, igen, előszoktam venni a kobzot is. Az az igazság, hogy én most itt ebben a táltos faluban vagyok, ahol a dobolás az inkább a menő hangszer. Ennek ellenére azért nem ritkán előkapom a kobzát is, akár úgy, hogy csak saját magam kobzálok, akár úgy, hogy a táltos dalok alá valami koboz kíséretet rögtönzök, illetve hát én már elég jól ismerem ezeket a dalokat. Nem egy bonyolult dal könnyű alá rögtönözni, hogyha nem verik túl erősen a dobokat, mert 100 dobot túlkobzálni nem könnyű dologna.
És vannak olyanok, akik megtanulják nem csak Klézsén, hanem itt Magyarországon is ezt a hangszert, a hangszerrel való játékot?
Ezzel kapcsolatban van egy szomorúnak is mondható hírem, de a szomorú, igen, ahogy mondják, van egy jó hírem és rossz hírem.
Melyikkel kezdjem?
Melyikkel kezdjem? Sokan megtanulják. Az, hogy sokan megtanulják, ez a jó hír. A rossz hír az, hogy lényegesen kevesebben tanulják meg Csángóföldön. A budapesti kobzások jobban tudnak csángó dalokat játszani, meg én is, mint gyűrűfői kobzás, jobban tudok csángó dalokat játszani, mint a csángó emberek, és ezért nekünk kell visszamenni oda, és megpróbálni ott a gyerekeket, fiatalokat, valakiket tanítgatni. És így aztán nekünk kell visszajárni Csángóföldre, és az ott levő embereket, fiatalokat, gyerekeket tanítgatni a saját zenéjükre, ami egy kicsit olyan furcsa helyzet, de hát ennek ellenére ezt kell csinálni, mert ezzel tudjuk a magyarság érzetet valahogy erősíteni.
Tehát ez egy Istentől kapott feladat, hogy visszavinni a szülő földjére azt a hangszert, illetve tanítani azokat, akik jelenleg máshol vannak elfoglalva. Egyébként gyakran játszik ön?
Igen, igen, hát én amatőr zenész vagyok, tehát nem a zenélésből élek, informatikus vagyok egyébként. Elég gyakran különböző baráti társaságokba, kisebb-nagyobb közösségekbe szoktam elővenni a kobzát és zenélni. Színpadon is szoktam állni hébe-hóba, de mint mondtam, nincs ügynökségem, aki engem szépen hetente beszervezné a hétvégi programomat. Lehet, hogy jobb is így.
Hát köszönöm szépen. Gondolom, hogy még lesz feladata, és akkor még csak-csak, ha dob, elhallgat, meg a mennydörgés, és akkor hallatszik majd a zenéje.
Reméljük, azokkal se tudok nagyon versenyezni, és itt most itt nagyon ütötték a dobot, velük se nagyon, de azért szoktam, igen, köszönöm szépen.
Dr. Kilián Imre kobzost hallották Bugocról. folytatjuk műsorunkat Debrecenből. Itt először is a rovarevő növényekről beszélgettünk.
Kovács Kálmán vagyok.
Mondta, hogy Balmazújváros környékéről jöttek, vagyis honnan?
Konkrétan Balmazújvárosról jöttünk, innen Debrecen mellől.
Mondjuk nagyjából azért Balmazújváros elég sokan ismerik, volt rendényes foci csapat, Kamilla,
Szati. Így van, Veres Péter, ugye Sós Imre híres színészünk volt, így van.
Úgyhogy nem kell sok mindenkinek bemutatni, de azért mégis a adás körzetünkben van, aki nem tudja. Ami csábító volt, hogy majdnem meg lehetne nem enni, hanem etetni az ujjamat, mondjuk ez egy kicsit nagy trükk, de nem igaz, mert ezek rovarokat esznek csak, ugye?
Így van, a rovarokat fognak meg, valamilyen illatot csalogatnak ki, ugye a rovar ezt megérzi, beleszáll, és például a Vénusz légycsapónál úgy működik a csapdának az aktiválása, hogy mind a két lebegyben 3-3 érzékelőször található, és kettő vagy több érintésre, tehát kombinációra becsukódik a csapda. Ilyenkor a rovar a mozgásból, a szőrszálkon keresztül felveszi a mozgást, a csapda pedig úgy fog összehúzódni, ha érzi, hogy nagyobb rovar van benne, tehát nagyobb az ellenállás magában a csapdában, akkor a csapda egyre jobban fog szorosan összezáródni. Ha egy kisebb rovar van benne és nem mutat ellenállást, akkor a csapda ki fog nyílni és kiengedi a rovart, ugyanis sokkal több tápanyagot veszít azzal, energiát veszít azzal a növény, hogy becsukódik, mint hogy a rovarból fel tudna szívni.
Hány fajta van itt most, mert gondolom, hogy nem csak egyfajta rovarevő növény van.
Nagyon sok fajta van egyébként, most jelenleg nekünk vénuszlétcsapó, kürtvirág, harmadfű és kancsókák vannak. Ugye azokon belül is több fajta található, például a Vénusz légycsapónál már azt lehet mondani, hogy megszámlálhatatlan, már legalább több mint 300 változat található. Ugye itt arra kell gondolni, hogy fűrészes, esetleg a fogazata, a színe, hogy vörös, hosszabb a levélszára, rövidebb a levélszára, esetleg itt van olyan, hogy mutáns csapdákat hozták, már a csapdának az alakja is egy nem szokványos formát vesz fel. A kürtvirágoknál is nagyon fontos az, hogy egy magasabbra növő faj, arról beszélünk, vagy egy bokrosodóról, ugye, és ráluk pedig a színek, amik a legszembetűnőbbek.
Tehát a rovarokat oda kell csalogatni illattal, színnel?
Illattal, színnel. Olyan illatokat árasztanak, amit emberi orr nem érez, tehát csak a rovarok tudják megérezni, kivéve a harmadfűnél, és a harmadfő ragacsos harmadcseppeket termel a levelén. Ugye ez a rovar egy vízimitációnak hiszi, azt hiszi, hogy víz rá akar szállni inni, de beleragad, tehát igazából úgy működik, mint egy légypapír.
Az ember azt gondolná, hogy csak a trópusokon vannak rovarevő növények. Ez igaz, vagy nem teljesen?
Hát igen, a legtöbben azt hiszik, hogy trópusi növények meg ilyen dzsungelekben élnek, ilyen esőerdőben, egyébként nem így van. Például pont a legnépszerűbb a Vénusz légycsapó vagy a kürtvirág, ők észak-amerikai növények. A Vénusz légycsapó konkrétan csak Karolina államban ő terem meg, Észak-Amerikában, és a kürtvirág is csak Észak-Amerika, csak ők már esetleg teljesen egész észak, tehát Kanadáig is fel vannak szaporodva. A harmafüveket meg azt szoktuk mondani, hogy Antarktiszon kívül az egész világon megtalálhatóak, tehát Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában is, vagy akár Ausztráliában.
És mégsem igazából terjedtek el úgy a köztudatban, meg a valóságban sem, azért, mert nem ismerjük, vagy azért, mert hát az emberek félnek egy kicsit tőle.
Ismerik az emberek, mert nagyon sokan megismerik, inkább az a sok teória, ami leeng a növény körül, tehát ez a leharapja az ujjunkat, igen, tehát igen, a gyerkőcök nagyon sokszor félnek, hogy úristen, megharap, ugye mi próbáljuk, tehát mi országos szinte járunk rendezvényekre, és mindig mondjuk úgymond az igét hirdetjük, ahogy az elnökünk mondja, hogy nem ártalmasak emberre, állatra, tehát méreganyagot, toxint ezek a növények nem termelnek, hogy ártalmas legyen mondjuk egy emberre vagy egy gyermekre, illetve ugye sokan hiszik azt, hogy a fogazata a vénuszlétcsapónak az szúr, de egyébként nem olyan, mint a kaktusztüske, hanem azért hívjuk pillána, olyan, mint az emberi szempilla. Szóval ez, meg a másik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az etetés, ez kötelező náluk, mint egy kutyánál, macskánál, mindig elmondjuk, hogy nincs szó kötelező etetésről, amit megfog magának a növény. azt el tudja fogyasztani, de ha ők soha az életben nem ennének egy rovart se, akkor se halnának éhen. Tehát ők is minden növény fotoszintetizálással élnek, és azzal fejlődnek tovább.
Tehát táplálékot a földből is tud magához vonzani, tehát felszívni, vagy pedig csak a fotoszintetizálás élteti egy darabig, de nem fejlődik, így gondolom, hogyha nem eszik.
Lassú ütemű fejlődésük van egyébként, mert gyenge gyökérrendszerrel rendelkeznek, illetve ahol ők élnek, ugye alacsony nitrogéntartalmú mocsaras tőzeg lápokban élnek, és mert olyan kevés tápanyagot tudnak felszívni, ezért nekik már kialakult az evolúcióval évszázadok során, hogy nincs is szüksége sok tápanyagra. Ezért nagyon fontos például, arra térünk az öntözésére, hogy például őket csak lágyvízzel, tehát esővízzel vagy desztillált vízzel tudjuk itatni. A csapvíz, kútvíz, ásványvízek például nagyon rövid idő alatt elpusztítják a növényeinket.
Hogyan élnek telepekben, vagy egyénileg külön-külön?
Telepekben élnek egyébként, nagyon sok bennük az önporzó, vagy illetve a egyszerű szél vagy a rovarporzással nagyon könnyen tudnak szaporodni. Igazából el tudják maguk körül szórni a magjaikat, például a kürtvirágnak kell a hideg kezelés, a magnak. A kürtvirág például ilyen márciusban levirágzik, be van porozva, a rovarok esetleg beporozzák, vagy ha valamennyire magát be tudja a szél által porozni. Október vége, novemberre fognak a magtokok beérni, akkor kiszórja magjait, kap télen egy hidegkezelés, és tavasszal már a magok elkezdenek kikelni. A Vénusznál ugyanígy van, náluk nincs hidegkezelés, ugyanúgy elszórja magjait, és szépen évkörben folyamatosan nőnek kifele. Tehát telepekben egyről a kancsóka az, amelyek úgymond, mint az orchideák, ilyen fánfutó, ilyen félfás növények, ők élnek, ilyen úgy élnek telepekben, hogy nem együtt, hanem így szépen egymás mellett így növögetnek felfele, és ugye az ágai ágazódnak el, és akkor úgy futnak be fákat.
Kaktuszos sokat, egy csomót lehet látni, tehát hegyek vannak belőle, de rovar evő növényeket, úgymond ápolgatókat nem nagyon láttam még. Nem sokan vannak akkor az országban.
Kevesen vagyunk, de azt merem mondani, hogy egyre népszerűbbé tudjuk tenni a különböző rendezvényekkel. Ugye mi járjuk az országot, Szeged, Pécs, Debrecen, ugye Budapest, és egyre népszerűbbek. Azt veszük észre, hogy a csoportjaimban, amik ugye a közösség oldalon megtalálható csoportjaimban egyre többen szállnak be, lépnek be hozzánk. Általában azt lehet mondani, hogy most ilyen körülbelül, akiket itt tudunk, ilyen 3000 ember az országban, ami azért nem egy nagy szám, de azt mondom, hogy ha csak ezt a tematikát nézzük, a ragadozó növényeket, akkor viszont ez egy szép szám. Sajnos az a probléma, hogy olyan helyen is beszerezhető ez a növény, ahol már nem jól tartják őket, illetve nem tudnak szakszerű tájékoztatást adni a vásárlóknak. Hazaviszik, tegyük fel például a csapvízzel, megölik egy-két hét után, amikor nálunk nagyon sokszor van, hogy jönnek, és akkor mondják, ó, nekem volt, én elpusztítottam. Mindig mondjuk, hogy a csapvíz, és mondja, igen, azt kapott, hát ugye azt nem kell kapni. Szóval az a probléma, hogy sajnos tesznek bizonyos emberek, meg bizonyos üzletek azért, hogy az emberek ne akarnak utána újból ilyen növényeket tartani.
Vagy pedig újat vegyenek, és akkor
nagyon kevesen vannak, általában mi azért próbáljuk magunkat jobban reklámozni, hogy ezek hazai termesztésű növények, ezeket mi termeljük, ezek nem import növények, nem külföldről vannak behozva, ezért mi tudjuk garantálni, hogy ez tényleg ez itthon, ez magról nevelkedett, ez saját növényünk, és mi adunk azért szakszerű tájékoztatást, papírformában, internet elérhetőséget adunk, tehát igazából minket csúnyán mondva lehet zaklatni egész nap kérdésekkel.
Ki lehet a csoport tagja, az is, aki nem fog növényt termeszteni, beléphet, csak aztán nézelődik, vagy tanulgat, vagy pedig mindenki, aki vett növényt.
Aki vett növényt, aki már vesz csak egy Vénusz légycsapót, az is beléphet hozzánk. Nyilván a hobbi az ugye úgy indul, hogy egy darab terméket vagy tárgyat veszünk valamiből, itt is úgy, hogy valaki megveszi az első növényt, ha tetszik neki, akkor elkezdi gazdagítani. Én is úgy indítottam közel 4 évvel ezelőtt, hogy volt 2 darab növényem, és most körülbelül olyan 1500 növényem van otthon, amivel foglalkozok.
Akkor van mivel foglalkozni?
Hát van, így munka mellett van, hogy így ilyen fővállásban dolgozunk, és akkor mellette nekünk ez ilyen hobbi is, de igazából már ilyen Második munkahely is igazából, ugye, azt is merném mondani.
Iskolákban mennek, gondolom iskolák nézik általában.
Iskolákban nem nagyon szoktunk igazából menni. Terveztük már, de az a baj, annyira kevés az időnk már arra is, hogy még járjunk ilyen tematikus előadásokat tartani, hogy általában azt szoktam mondani, hogy aki szeretne csoport, akkor az jöjjön ki hozzánk személyesen, és akkor ott esetleg szét tud nézni nálunk ott a telepén a fóliákat, és akkor láthatják, hogy mi milyen körülmények között tartjuk a növényeket, meg hogy miért, mekkora kínálattal büszkélkedhetünk itt Magyarországon.
Elérhetőség internet?
Internet, így van. Közösségi oldal, saját weboldalunk van, webshopunk van, szóval lehet nálunk rendelni egész évben egyébként a növényeket is.
Mit üssekbe?
Ez a cserepes agarozók, tehát Facebookon is hívjuk a cserepes agarozók, és a weboldalunk is a www.cserepesagarozók.hu, illetve az egyesületünk a Maron, ugye ez a Magyar Rovaremésztő Növénytársaság, ez a maron.hu, ez pedig a nagy, úgymond nekünk ez a templomunk, ez a weboldal. Itt nagyon sok információt lehet találni, saját videó megosztó portálon van csatornánk, ott is töltünk fel videókat, ugyanúgy külön témára bontjuk, hogy februári, március, áprilisi teendők, milyen rendezvényeken fogunk részt venni esetleg, vagy tartás segítséget nyújtunk az embereknek.
Köszönöm szépen, jó étvágyat a növényeknek is.
Köszönjük szépen, további szép napot.
Kovács Kálmán, balmazújvárosi rovarevő növénytermesztőt hallották. Végezetül egy japán viselet kiállításról hallunk, mégpedig egy diákmunkástól. Milyen kiállításon vagyunk, mint hogyha barack virágzással nyitnának, nem az?
És cseresznyefák.
Cseresznye. Csak azért, mert tudom, a szakura az más, de tulajdonképpen mondom, valamit a barack cseresznye. Akkor a japán cseresznyék ilyenek?
Igen, ilyenek, és sokan összetévesztik, azt hiszik, hogy igazi, és hozzányúlnak, és akkor szólnom kell, hogy ne érjenek hozzá.
Mert hogy mi? Nem maradhatott volna meg ez.
Nem.
Japán kiállítás, ki az, aki idehozta?
Én Szalai Andrea szervezésében vagyok itt, aki ennek az egyik szervezője, ennek a kiállításnak, és én hozzá vagyok beosztva.
Értem, segítő. Igen. Miket írkáltak itt ki? Ruhákat, ecset, művészet.
Igen, ugye, japán ecset művészet, akkor itt vannak a babák, és a szamuráj páncél, amit tegnap adományoztak éppen Toyama városából, ami Debrecennek a testvérvárosa Japánban. Nekünk adományozták, hogy a rontó szellemektől megvédjék a várost.
Hát ilyen szerencsém, hogy egy páncélt, egy frissen kiállítottat, nem is tudom, talán az szőszázban is benne vagyunk, ugye? Akik látták, vagy ki tudja meg.
Hát lehet, egyébként igen.
Szamuráj páncél, hát egy kicsike, de a szamurájok sem voltak azért nagyok, nagyon nagyok, de ettől nagyobbak, ugye?
Igen, igen. Ez azért nem akkora. Meg hát itt az egész test az nem látszódik, mert ugye ez a lábszár alján van, és például a lábsz a tértől felfele itt nincs olyan öltözet, ami...
Hát komoly, azt hiszem a gyerekek, az iskolások, ha ide jönnek, távolabbra kell majd vinni őket, mert nagyon-nagyon igen. Érdekes.
Igen, nagyon meg szeretnék fogni, viszont ezt mindig meg kell mondanom, hogy ne. És mivel most ugye a japán, mint nyelv az egyre népszerűbb, iskolákba is kezdik bevezetni. Pont tegnap volt itt egy tanárnő, aki japán tanít szakkörként, és mondta, hogy mennyire sokan járnak. És népszerű, és érdekli őket ez a kultúra, mert ugye az animék elterjedésével ez nagyon népszerű. A japán kultúra egyre inkább a fiatalok körében is.
Ki van írva, hogy hima babák. Mi az a hima?
Hina babák. Nézzük meg.
Ja, hina beszélünk.
Hina babák, igen, ezek itt látható, hogy hagyományos japán babák. És ebből ők is kiállítást szoktak rendezni, és ezt a fiatal lányok egészségére.
Minden baba kimonóban van?
Igen. Ilyen különleges kimonó. Hát nem olyan, mint ami itt látható, hanem több rétegből álló.
Azok a kimonók azért azt hiszem, hogy divatosak lennének itt is.
Igen, mindenki mondja, hogy mennyire szépek, hogy valaki még be is akar mögé állni, és úgy lefotózkodni, azt sajnos nem engedhetem meg, de nagyon el vannak varázsolva az emberek.
Hát azért egy újszerű dolog ez, ugye? Egy japánokat nézni. Na, vannak közben, nem?
Ennyi nem lehet beljebb menni.
Újszerű dolog. Ez egy szentélye lehet majd, a kiállítás, vagyis az, ahová kerül a szamuráj a japánt tanulóknak, hiszen azért azt nem sokan tudták, hogy melyik város is Debrecen.
Toyoma.
Toyoma, az merre lehet?
Hát ez megkeresem. Jó fel, és én is tegnap tudtam meg, hogy ez a mi testvérvárosunk. Uh-huh. Eddig nem tudtam.
Aha. Ugye a virágok elcsábítják az embereket, álljunk oda, nem nyúlnak ők hozzá, remélem, mert...
Hát azért, de úgyhogy muszáj nézni.
Muszáj, akkor nézzük. Tehát az ecsetfestészet van, ugye, az ecsetírás, az tudjuk, hogy inkább a kínaiak, de a japánoké is az ecsetírás.
Igen, és tegnap volt egy japán est itt bent. Másfél óra volt zene, tánc, meg ének, és akkor utána itt egy japán hölgy különleges öltözetben csinált ilyen ecsetíró foglalkozást.
Nehéz,
mi? Én nem próbáltam, de nagyon sok jelentkező volt, 70-en jelentkeztek, volt akinek meg nem is jutott hely, úgyhogy túljelentkezés volt.
Hát lampionok azok, amik díszítenek ugye hagyományosan, illetve a ecsetfestész, mit mondja? Hát... Jó, hűvös van, érdemes bejönni, ugye?
Igen.
Hogyha valakinek be kell mutatni, akkor megkérhetik önt? Vagy nem kapott vezető füzetet, tehát tegnap kezdett?
Nem kaptam, én tegnap vagyok meg ma, ugye a virágkarnevál keretein belül.
Ja,
ez ma lesz még itt 8-ig, és így vagyok diákmunkán, ezért lett a két nap alatt teremőr. Hát nem önkéntes,
hát,
de diákmunkán.
Mondjuk annak, mert...
Igen,
hát...
mert amúgy én nem itt dolgozom, ez csak ilyen nyári munka.
Hát köszönöm. Jó ügyelést, mert azt hiszem, hogy kell, tényleg kell.
Igen. Köszönöm szépen, Éni.
A debreceni virágkiállítás rendezvényéről hallhattunk a Kölcsei Művelődési Központból. Itt egy helyi diákmunkás beszélt. A munkatársak, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánok.